Sziasztok! Ez itt a Vezes Csapatrádió harmadik adása a 2024-es Forma 1-es szezonban. A képen most lehet nem látjátok, de itt van velünk Baga Gábor és Nagy Debóra is a Forma 1-es szaudarábiai nagy díj után. Jiddában ismét Red Bullról szólt minden. Pályán Sergio Perez és természetesen Max Verstappen, a pályán kívül Christian Horner és Helmut Marko taroltak. Szerencsére ebbe az egyhangúságba bele tudott szólni Ferrari is, és hoztak némi felüdülést az F1-es közbeszédbe újoncukkal Oliver Bearmannel, és hát ugye hallhattatok egy új nevet is az imént. Velünk van Debi is, debütálónk van nekünk is, aki azon felül, hogy lelkes F1 rajongó, közelről is ismeri a sportágat, és át is adnám neked a szót, Debi, hogyha itt vagy és hallasz bennünket, a képet még nem látjuk.
Igen, igen.
Sziasztok,
köszöntöm én is a
nézőket is,
nézőket is, a hallgatókat is. Egyébként én kezdtem a pályafutásom, még egy bő 10 éve itt írtam először Forma 1-es cikkeket, és utána még egyéb helyeken is írtam, ez összesen egy 5 évet foglalt össze. Utána pedig egy kicsit inkább így a marketing és reklám irányába mozogtam el, viszont az élet nem enged az autós témától szabadulni, és én most jelenleg autós ügyfeleknek tervezek kampányokat, úgyhogy, és emellett természetesen a Forma 1-et is követem minden egyes futam. Már a barátaim tudják, hogy a vasárnap a szent, bár most a legutóbbi két alkalommal a szombat volt szent, úgyhogy követem én is a történeteket, és nagyon örülök, hogy csatlakozhatok a Vezes TV-re és a Csapatrádióba, úgyhogy remélem, hogy nem én leszek a ti Danike Petriketek, aki nagyon általános dolgokat mond is, és kiraktek dísznek a Drive to Survive-ba, úgyhogy remélem, hogy tudok majd nektek értékes információkkal is véleményekkel szolgálni.
Hogyha minden stimmel, akkor látják a nézők is Debi arcát, és most már itt van Gábor is, és Gábor elkezdtél egy mondatot.
Hát én csak üdvözölni akartam a nézőket és hallgatókat, meg Debit is újra, ugye én már régről ismerem őt.
Igen, pont együtt dolgoztunk.
Együtt dolgoztunk annak idején is. És hát nem is tudom, nyilván akkor térjünk rá a hétvégére, a hétvége témáira. Talán egyikötöket sem lepi meg a nézőket, hallgatókat sem, hogyha azt mondom, hogy a pályán azért nem sok érdekesség történt. Ismétlődött legalábbis az élen a végeredmény, majdnem ugyanúgy, mint Bahreinben, azzal a különbséggel, hogy az egyik Ferrari pilóta helyett most a másik volt a harmadik, Red Bull pedig hozott egy újabb, teljesen magabiztos kettős győzelmet.
Abszolút. Gábor, akartam tőled kérdezni dolgot, ugyanígy téged szólítanák most így első körben, mert volt egy kérdésünk az előző adás után, a YouTube-on kaptuk, egy komment formájában idézném is. Sok F1-el foglalkozó oldal posztol mindenféle negatív hangvétő dolgot a Red Bullról, mivel senki nem ír azonban a lényegről, hogy ki is a hölgy valójában, ugye aki gyanúba jött a Horner-féle botrányban. Név szerint senki sem tud a hölgyről semmit, így hogy nem merül fel senkinek a fejében az, hogy talán ez csak egy a Red Bull által generált álhír, és direkt azért hozták fel ezt így, hogy a többiek, amíg ezen a híren lovagolnak, addig senki sem a lényeggel foglalkozik.
Hát de, és ezt erre én válaszoljék, olyan szívesen. A hölgy nevét igazából, akik látták ezeket a kiszivárogtatott képernyőképeket, kitalálták már, látszott egy kis csíkban a név, és volt, aki itt azonosítani tudta az illetőt. Egyébként azt is lehet tudni róla, hogy már a Forma 1-es munkavállalása előtt is ismerte például Christian Hornernek a felesége, Jerry Horner is. Aztán mondom, hogy ő ajánlotta be, de minden esetre valós szeméről van szó. Voltak, akik azonosították, de amíg nem... ő maga nem lépett a nyilvánosság elé, vagy a Red Bull, vagy bármilyen más hivatalos forrás nem nevezte meg, addig mi sem fogjuk, mert nyilván ez így van rendjén, de valódi Red Bull-os dolgozóról van szó, akit egyébként nem olyan rég felfüggesztettek. Másrészt meg ugye ez ilyen kettős kérdés volt, hogy hát ha csak ilyen fiktív nőről van szó, akit azért dobott be ugye a Red Bull, hogy ne beszéljünk a lényegre, de nem tudom, mi lenne a lényeg. A Red Bull ugyanazt csinálja, amit tavaly, szóval mindent megnyernek, amit tudnak idén. Nyilván legalább van miről beszélni, de szerintem ez az érintetteknek nem akkora öröm, szóval nem ilyen ügyet dobnának be, hogyha az lenne a lényeg, hogy ne arról beszéljünk, hogy unalmas a Forma 1.
Hát meg igazából a Red Bullon kívül bármelyik másik csapatnak jobban jönne az, hogyha nem a teljesítményükről, vagy a pilótáik teljesítményéről beszélnének, úgyhogy ennek valóban nincs sok értelme, mert mondjuk egy Alpinnál törnek ki egy hasonló botrányok, tök jó lenne, hogy nem arról beszélnek az emberek, hogy mennyire amúgy teljesít ugye az autójuk, vagy bárhol máshol, úgyhogy ennek valóban nem sok értelme lenne, plusz ugye tegyük hozzá, hogy a Red Bull egy nagyon-nagyon híresen PR tökéletes csapat, aki nem hiszem, hogy direkt rossz PR-t generálna magának.
Hát igen, meg főleg az azért beszédes, hogy akár most a szaúd-arábiai hétvégén is megint nyilván volt egy csomó esemény, mindjárt rá is térünk például Helmut Markóra, és vele kapcsán Verstappen reakcióira, de például ott van Sergio Perez is, aki szintén elbizonyított abban, hogy folytassa az energiaitalosoknál, és ehhez kapcsolódik mai kérdésünk, ugye interaktívak vagyunk majd, csak nem mondtuk az adást legelején, szóval a YouTube-os élőadásunk mehet, megint várjuk a kommenteket, és a kérdésünkre a válaszokat egyszerű a kérdés, marad a Verstappen Red Bullnál 2025-re szerintetek, igen vagy nem? Hát a legelső szavazatok alapján elsőprő igen, szóval marad Verstappen 2025-re. Annak ellenére, hogy azért fennállt a veszély annak, hogy Helmut Markot elzavarják, felfüggesztik, fogalmazzunk bárhogy is, és hát kimondva, most már inkább kimondva, mint kimondatlanul, de gyakorlatilag a háromszoros világbajnok Holland hozzákötötte a jövőjét.
Hát igen, egyrészt ugye nyilván Helmut Markorról beszélek, ő pártyalogatta mindig is a pártyalogatta, ez elég eufemizmus, mert nem mindig pártyolgatott mindenki, de szóval ő a Red Bull pilóta nevelésének a főnöke, mindig is az volt, és nyilván Verstappen hozzá kötődik is. Érdekes lenne tudni, és ez eddig nem derült ki, konkrétan legalábbis Verstappen nem mondott erről egyértelmű, de nyilvánvaló, hogy Hornerrel azért nem felhőtlen a viszonya, vagy legalábbis nem kötődik annyira hozzá, mint Markóhoz. De bocsánat, helyezzük egy kicsit nagyobb, tágabb kontextusba ezt az egészet, mert ugye Hornerről beszélünk, meg Verstappenről, meg akármi, Markóról, viszont már múlt héten, múlt vasár, vagy múlt szombatra, bocsánat, ugye szokások, de múlt szombatra is világossá vált, mostanában aztán meg tényleg egyértelmű, hogy itt nem pusztán a Forma 1-es csapaton belül megy az adok-kapok, és a hatalmi harc, hanem tulajdonképpen a Red Bull energiaitalgyártó két fele között. Nem tudom, nem biztos, hogy mindenki tudja, de magát az energiaital Thaiföldön találta fel valaki, és Helmut Márko, aki addig tisztítószerekkel, fokrémekkel...
Mármint Matesic.
Bocsánat, rá gondoltam. Márkot mondtam?
Igen.
Igen, Dietrich Mateschitzről van szó. Ő honosította meg Európában, először Ausztriában, a hazájában, aztán utána az elsők között például Magyarországon, és utána a kiváló marketingnek köszönhetően futtatta fel aztán Európában és szerte a világon, és ennek az egyik központi eleme volt az extrém sport és a motorsport is, és ugye a 2000-es évek közepére Forma 1-es csapatokat is indított. Ő viszont meghalt ugye tavaly össze, bocsánat, most már
22-ben, igen.
Bocsánat, 22 össze, igen, csak összekevertem itt az éveket, és a Red Bull osztrák részénél, annál a Red Bullnál, amit mi ismerünk, ott ugye új vezetés van, akik egyébként a pletykák szerint Helmut Markot sem szívlelték, és próbálták ki billenteni a helyéről, már tavaly év végén, ő végül maradt, de úgy tűnik, hogy Hornerrel sincs rendben a viszonyuk, sőt, viszont Horner továbbra is támogatja a többségi tulajdonos Thai család, az alapítók, akik 51%-os tulajdonrészsel rendelkeznek az egész Red Bull márkában, úgyhogy egyelőre megy ez a birkózás a dél-kelet-ázsiai és az osztrák oldal között, és ebben a játszmában a saktáblán a katonák meg nagyobb figurák, a Markók, Hornerek, Verstappenek.
Igen, hát ezt jól összefoglaltad, és ugye ennek a folyamatos meccsét láthatjuk itt, ugye például a hétvége előtti hír volt, és hát ugye a sajtónapon jött, hogy ugye konkrétan azt a hölgyet, akinek a nevét ugye nem tudjuk, de felfüggesztette ugye a Red Bull, és innen ment tovább a hétvége sztoria. Ugye például a Márkóval leült a Red Bull osztrák vezetése, Oliver Minzlaff, a futamnapján, ugye nem vasárnap volt, hanem szombaton, és végül megegyeztek abban, hogy megy tovább Márkóval a Red Bull, kitölti még biztosan a több éves szerződését. Én nem... Mondd csak, mit akartam mondani?
Elvileg még ugye 3 év, amire szól az ő szerződése, és ezt elvileg kitartaná, meg ugye így, bocsánat, így közben vágtam, csak közben pedig jó, ugye Jos Verstappen is azt nyilatkozta, hogy szerinte, hogyha Horner megy, akkor az még nem az ebbe a szezonban fog megtörténni, úgyhogy arra nem számíthatunk, hogy most hirtelen az egyik futam után azt mondják neki, hogy akkor viszlát, hanem valószínűleg ez majd a téli szünet során fogják átbeszélni, újraülni, de hát nyilván erről biztosat még mindig nem tudhatunk.
Igen, viszont itt külön választanám abból a szempontból két dolgot, hogy Horner azért egy csapat főnök, aki tényleg a műveleti részben vesz részt a Red Bull Racing életében, míg Márkó talán kevésbé. És ha ebből a szempontból nézve lehet, hogy tőle könnyebb lett volna szabadulni, viszont lehet, és ezt akartam behozni, hogy a Márkó maradása, és mármint az, hogy meggyőzték, mert tényleg nagyon úgy tűnt a szavaiból, hogy az az ő döntés, hogy egyáltalán a következő futamot megélje még a Red Bull családban. Szóval lehet ez egyfajta ijegységre adott reakció, miután Verstappen is mondta, hogy elég baj lenne, hogyha Márkó elmenne?
Hát meg ugye azt ne fejtsük, hogy Toto Wolff is nagyon jól nyilatkozta azt, hogy hát ők nem csak Verstappent várnák nyílt karokkal, hanem ugye Márkót is.
Igen.
Mert ugye náluk a nagy öreg tanácsadó Niki Lauda, ez ugye szintén pár éve elhúny, és hogy nekik is milyen jól jönne egy hasonló tapasztalt, jó szakember, aki így tanácsadóként el tudná látni a feladatait, és hogy ők így odafricskáztak a Red Bullnak, hogy oké, hát hogyha nem kell nektek Helmut Márkó, akkor mi szívesen átvesszük, és ugye van ez a, hát senki nem tudja biztosra, hogy valóban van-e Verstappen szerződésében egy ilyen záradék vagy nem, hogy ők ugye együtt mozognának, vagy a Márkó elbocsátása esetén neki is felszabadulna a szerződése, tehát ez ugye még nincs megerősítve, de eléggé olyan visszhangok vannak jelenleg, hogy ők így párosan mennének el a Red Bulltól, hogyha elmennének.
Egyébként, bocsánat, külön pikantériája ugye az ügynek, hogy már beszéltünk arról, hogy a Red Bull osztrák szárnya, vagy hát az általunk ismert Red Bull, osztrák. Emellett ugye Helmut Márkó is osztrák, de a Mercedes vezető Toto Wolff is osztrák, meg ugye Niki Lauda is az volt, amely itt aztán tényleg még van egy ilyen nemzeti vonal is a történetnek, amellett, hogy rivális csapatok között most megy, és ahogy már múlt héten is említettük, vagy sőt, már talán az első adásban is, amikor kijött ez a dolog. Nyilván minden rivális igyekszik most kihasználni ezt a Red Bullnál, mert a Forma 1-es csapatnál, de akár az egész cégnél meglévő zűrzavart. Ugye nem véletlen, hogy most azt is pedzegetik újra, hogy Adrian Newey-t, a sztár tervezőt, az őt már számtalan szóval megkörnyékező Ferrari újra csak várná. Látják a repedéseket, úgyhogy igyekeznek bontani az egész falat, vagy az egész házat összedönteni, hogyha lehet. Hogy ebből aztán mennyi, minek van igazi valóságalapja, és mi show, és milyen aknamunka a Red Bull ellen, azt nehéz megítélni, de most aztán tényleg minden van, és az meg külön érdekes, hogy mi lesz céges szinten, ami a Forma 1-ben mondjuk minket közvetlenül nem érint, vagy legalábbis ebben az idényben valószínűleg nem, hogy mi van, hogyha annyira megromlik a viszony a Red Bull tulajdonosi köreiben, meg az osztrák és a tájföldi oldal között, hogy valami szakadás lesz. Szóval ez érdekes, mert nyilván azért jó 10 milliókat, 100 millió befektetni, még hogyha már a Redbull számára azért alapvetően, ha mérsékelten is, de profitábilis a Form 1-es szereplés.
Bocsánatot kérek időközben a nézőktől és a hallgatóktól, itt van némi problémánk a hálózattal, igyekszünk orvosolni menet közben, de jelen vagyunk, szóval tényleg még egyszer elnézést a problémákért ezzel kapcsolatban. Mondd, Debi, akartál valamit mondani?
Hát igazából csak annyit, hogy a Red Bull ereje valóban nem csak abban van, hogy nagyon jó szakemberei vannak, de ugye összetartó is lojális társaság, tehát nekik már mióta megalakultak, ugye Newey, Horner, Matesic, Marko, ezek így egy csapatot alkottak így a vezetőségi szinten is, és pont ezért tudtak ennyire sikeresek lenni már ugye a Vettel érában is, meg most újra a Verstappen érában is, mert hogy ezek a kiváló szakemberek nyilván most Matesicen kívül még mindig együtt dolgoznak, és ugye saját tapasztalataikat egymás között megosztják, meg tényleg egységben vannak.
Ami nekem érdekes volt egyébként, ugye beszéltünk arról, hogy Verstappen mehet-e vagy nem mehet, és nem tudom eldönteni, hogy Horner, ugye beszéltünk róla, hogy nem, még mindig nem ismerjük a kiszivárgott dolgok hitelességét, de eddig senki nem mondta, hogy nem igazak, úgyhogy feltételezhetjük, hogy talán igaziak. És hogy ezek alapján Horner még mindig teljesen határozottan ragaszkodik a pozíciójához, olyannyira, hogy ugye az is elhangzott a szájából a hétvégén, hogy ha Verstappen menni akar, akkor menjen csak, nem fogja akadályozni, mint ahogy nem akadályozna egy gépkezelőt, vagy egy könyvelőt, vagy akármit. Ha valaki nem akar egy Forma 1-es csapatnál dolgozni, akkor elengedjük. Egyébként Vettelt említetted az előbb, Debi, Vettel idején is ezt mondta, amikor kiderült, hogy a Ferrarihoz megy, hogy rendben, mi nem akadályozunk senkit, meg amikor Ricardo-ról kiderült, mondjuk a Red Bull számára is meglepetésként, hogy a Renault-hoz megy, akkor is azt mondta, hogy aki nem akar itt lenni, azt mi sem fogjuk tartóztatni, nem fogjuk erőltetni, hogy maradjon. De ebben az esetben azért nagyon furcsa, hogy az egész botrány Horner körül összpontosul. Nem mondom, hogy róla szól, mert ugye mondtuk, hogy itt az egész Red Bull tulajdonosi körrel meg vezetése feszül egymásnak, de hogy Horner, de én legalábbis csodálkozom azon, hogy ennyire határozottan beleáll, és ez egyben el is bizonytalanít, hogy Horner tud valamit, vagy tényleg nem állnak erős lábakon ezek a vádak ellene, mert amúgy tényleg, hogyha valóban bűnös vagy valami rosszat követett el, és így tartja magát, azzal gyakorlatilag azt teljesíti be, amit Jos Verstappen mondott, hogy szétbontja a csapatot, mert annyi felé akarnak menni itt mindenki, akik nem értenek egyet az ő maradásával, vagy az őt övező botránnyal. Szóval nekem nagyon furcsa, hogy...
Jött egyébként egy komment itt a mozgásokat illetően, Szabó Bence írta, hogy Toto Wolff várja Márkót és Verstappenéket. Arról annyi, hogy megnézném a nem túl demokratikus Toto Wolff munkájába elkezdeni belebeszélni két ilyen nem mondom ki mit keverő.
Hát sőt, meg az egyik mit keverőnek az abukája is még.
Hát együtt gondolta valószínűleg Bence
itt. Ja, két Verstappenről van szó, de Márkó is ugye okoskodik a Red Bull.
Előszeretettel.
De valami elkezdtél egyébként csak.
Igen, még csak így annyit, hogy az is elképzelhető, hogy a nagy hatalmi játszanak még az volt a hátterébe, hogy ugye ők Matesz is halál előtt egy hónappal talán ezt a Porsche dealt végül meghiúsult, és hogy ott berágtak annyira egymásra a felek, főleg itt Marco szerette volna, hogy ez 50%-os tulajdon joggal a Porsche-nak ugye megköttessen, hogy így akkor kezdtek így elhidegülni egymástól a felek is, hogy itt ilyen összeveszések voltak akkor. De hát annyira nem láttunk be ennek a Porsche történetnek se a hátterébe. Úgyhogy ez biztos, hogy ez egy olyan probléma, amit én nem is tudom, hogy ki tudna visszafejteni, aki nincs benne a történetben, hogy ez most hol kezdődött, hol siklott el, mert egyébként kívülről annyira nem pongtak a harangok mondjuk múlt évben meg azelőtt, hogy itt ilyen hatalmas belproblémák lennének.
Hát egy dolog az,
Egyébként
igen, mond Gábor.
csak azt akartam mondani ezzel a Porsche sztorival, csak egy éppen csak kiegészíteném, hogy ugye állítólag Helmut Marko szerette volna behozni a Porsche-t, viszont ugye Christian Hornernek az volt a problémája, meg korábban úgy hallottuk az egész csapatnak, de most már talán polarizálódik a dolog, szóval Horner pedig nem szerette volna, hogyha a Porsche túl nagy beleszólást kap, és műszaki partnerségen, meg névadáson túl irányítaná is a dolgokat, és ezért jött képbe aztán a Ford, és talán ezért is van, nem is talán, ezért is lehet az, hogy a Ford még továbbra is kiáll Horner mellett, ugye a Ford 2026-tól ilyen motor matricázó partnerként érkezik, hiszen maguk az erőforrások azért Milton Keynesben meg a közeli másik bázison készülnének.
Hát egy dologot azt szerintem biztosra vehetünk, hogy ez a Red Bull ügy még el fog húzódni, hát mondhatni sajnos, mert addig sem a sportra figyelünk, viszont a másik része az a Red Bull szempontjából szerencse, hogy ez már múltkori adásban is leszögeztük, hogy ez idénre azért még nem fogja elrontani az autó teljesítményét, szóval masszívan mennek és menetelnek, és Verstappen ugyan most nem vezetett minden kört, de azért simán nyert, ráadásul a Red Bull kettős győzelmet aratott úgy, hogy Perez büntetést is kapott. Szóval minden szempontból szólhatna a Red Bullról a Forma 1, azt gondolom, viszont szerencsére nincs így, mondhatni tényleg, hogy szerencsére, mert jött egy fránya vakbélgyulladás Carlos Sainznál, és hát megkeverte a kártyákat.
Igen, ez ilyen desobú érzés egy kicsit, mert ugyan korábbannak volt vakbél problémája, akkor az ő helyére ugrott be ugye Rick, és ő is akkor a futam pilótája lett, úgyhogy igen, itt ezek a vakbélgyulladások általában fényes vagy kevésbé fényes karrierek kezdete is lehetnek, de ez biztos, hogy a várakozásoktól bőven jobban teljesített, ugye, Oli Berman. Én egyébként nem azt mondom, hogy nem gondoltam volna, hogy pontot szerez, de az, hogy nagyobb hiba nélkül végigvitte a futamot, ez szerintem egy abszolút kimagasló teljesítmény volt tőle.
Én viszont, bocsánat, hogy nem csak veled, hanem az általános hype-al egy kicsit vitatkoznék annyiban, hogy ugye nagyon sokan elmondták, mindenki joggal is gondolhatja így, hogy Berman túl teljesítette az elvárásokat. Viszont szerintem azért ez inkább udvariasság abban a tekintetben, hogy mégiscsak a Forma 2-es élmezőnybe tartozó versenyzőről van szó, aki tényleg a Ferrari programjába tartozik, és a hétvégén is megszerezte az idény első pole pozícióját a Forma 2-ben. Nyilván vezetni már nem vezetett ott, de szerintem kifelé mindenki azt mondja, hogy szép munka, és szép munka tényleg, szóval nem vitatom el, hogy pontot szerezni valakinek az első Forma 1-es futamán, az egy nagy eredmény, de szerintem befelé legalábbis maguknál, bent a Ferrari-nál úgy gondolják, hogy túl teljesítette a minimális elvárást, mert én azt gondolom, hogy azért olyan háttérrel, amivel ő rendelkezik, és abban az autóban, amiben beült, még ilyen kis felkészüléssel is azért erősen a pakliban volt a pontszerzés, inkább csak az volt a kérdés, hogy egy pontot csípel, vagy esetleg kettőt, na ehhez képest végül hatot hozott, ami már tényleg szép eredmény, de ebben benne volt az is, hogy küzdött a Mercedes, emellett pedig azért abban viszont nyilván megdicsérem, és szerintem az volt a kiemelkedő a teljesítményében, hogy ugye végigbírt úgy egy futamot, és itt ilyen képben a Mercedes meg a McLaren, kibírt úgy egy futamot, hogy közben mögötte hatalmas nyomást jelentett, hogy az üldözők személye és az autók, és ugye ne feledjük, hogy a Forma 2-ben is vannak viszonylag hosszú versenyek, ahhoz képest, hogy az alsó kategóriákban még rövidebbek, de a Forma 1, főleg ezen a pályán, ezen a gyors lejátszásra állított Monakóban, ahol tényleg mindenütt ott van a fal, és hatalmas tempóval repesztenek az autók, azt végigbírni nyakkal, karral, vállal, na ez valami, mert a végén én simán tudtam képzelni, hogy az utolsó 20 körre elfogy a szufla, elgyengül, mert tényleg ez azért nincs hozzászokva, ez csak a Forma 1-ben lehet megtanulni, meg hozzáerősödni. Szóval, hogyha valami előtt, akkor ez előtt le a kalapa, és még egy dolog, hogy nem ment falnak. Szóval, hogy ez valami, hiszen van olyan pilóta, aki már a 7. 8. Forma 1-esényét bírja, csak egy hétvégén belül kétszer is sikerült elcsípni a falat, és utána nem folytatni az edzést, majd itt a futamot, úgyhogy hogyha valami, ez nagyon jó kontraszt.
Hát persze.
Ja, igen, ez Strollra gondolok egyébként.
Igen, azért az is megmutatkozik, hogy ebben a Bermanféle bemutatkozásban azért több dolog is megfigyelt. Egyrészt az, hogy vannak különbségek pilóták között. Például azért egy Leclerc és Sainz között valószínűleg nem lett volna ekkora különbség a futamon, meg egy körön is, mint ami Leclerc és Berman között volt, mert volt különbség, az érzékelhető volt, ugye például be sem jutott a Q3-ba, épp hogy csak nem jutott be, azt tegyük hozzá, de hogy nem jutott be például a Q3-ba Berman, újonc létére, ez sem volt rossz eredmény, ez a 11. rajthely, viszont a másik az, hogy itt már akár, hogyha a Forma 2-vel is egybe gyúrjuk a mezőnyt, egészen kicsik a különbségek, mert hogy azért tényleg az első időmérőjén tudta, 6/10 volt a Q2-es legjobb köre Verstappenétől, aki azt a Verstappen nyerte a Q2-t is, igen, és ilyen 6/10 körüli differencia volt kettő között, ami ahhoz képest, hogy vezetted előtte nem is egész egy óráig a szabad edzésen az autót, mert ugye az utolsó 4 órában volt egy piros zászló, meg volt egy Q1-ed, ahol mondjuk volt két gyors köröd, úgy azért az a 6/10, az most üljünk már arra, ami jó, nyilván Berman többet készült arra a feladatot, a szimulátor, másik Form 1-es autókat vezetett, stb., de hogy itt mindenki magas szinten versenyző, még Stroll is, aki 7 kör után eldobta, hogy azért mindenki előtt le a kalappal, aki ilyen magasságok igényt, azt szerintem joggal kimondhatjuk.
Persze, én csak annyit akartam, nem az ő érdemeit kisebbíteni, hanem inkább a hype-ot tekerném egy kicsit lejjebb, mert szerintem pont ez volt tőle az elvárható, szóval azt hozta, amit igazából el lehetett várni tőle, csak hát persze érdemes megdicsérni, mert miért mondjuk, hogy na éppen hozta, amit szerettünk volna.
Igen. Egyébként ugye az elején, bocsánat, igen. Hogy ugye párhuzamban, hogy Albon kiesése miatt ugye annó beugrott Debris, hogy nyilván ezeket azért gyökkel kezelni, mert hogy láttuk már pár csillogó bemutatkozást, beugrást, és utána pedig nem feltétlen olyan eredményeket hoztak. Mint akár most egy arról is beszélhetnék, aki mondjuk ugye Forma 2 bajnok volt, és ugye átkerült a Forma 1-be, hogy végül ugye, meg egyébként ugye Sargent is nagyon jól teljesített ugye, az alsó kategóriákban, amikor versenyzett, és egy oké, hogy néha beugranak a versenyzők, és hogy nagyot villantanak, meg esetleg a sok kategóriákban egy hatalmas sikereket érnek el, de ettől függetlenül ugye többi esete is nagyon jól mutatta azt, hogy itt teljesen ilyen, úgy gondoltuk, hogy ilyen csoda beugró, meg milyen jó teljesítményt nyújt, és hogy milyen jó lesz majd a Forma 1-be, aztán szegény az egy fél szezon után ki lehet rakva, úgyhogy mindenképpen érdemes majd, ha esetleg úgy hozza, hogy jövőre már a rajtrácson lenne, nyilván egy Haas vagy egy Sauber, ami inkább elképzelhető az ő esetében, hogy ott ugye mindig a csapattárshoz viszonyítva, hogy fog majd teljesíteni, itt nyilván Leclerc-rel nem áll is összehasonlítani.
Persze nem is érdemes, igen.
Ugye...
Oliver? Bocsánat.
Oliver Bermanről van szó, nem, igen, nem így. Nem
róla.
Szóval, ugye kérdés az, hogy mikor kap legközelebb esélyt, hogy ugye például a jövőre, de még arról is szó van egyébként, hogy még nem biztos egyébként, hogy Sainz meggyógyul a 2 hét múlvára Ausztráliára. Szóval Berman még oda is utazik, most az hirtelen nincs meg fejből, hogy ott lesz-e Forma 2, mert tavaly volt, arra emlékszem, most az nincs meg fejben, de Berman ettől függetlenül mondta, hogy ha kell, akkor ő ugrásra készen áll, viszont azt is elmondta, hogy semmiképp sem szeretné most huzamosabb időre nyilván átvenni Sainz helyét, azért elég durván kikészítette őt ez a futam is, igaz, ez a versenynaptár egyik legkeményebb pályája a Jiddai, de hogy nem tudom, láttátok ezeket a képeket, ahol el volt deformálódva a nyaka körüli fejvédő, főleg a bal oldala, amit hát gyakorlatilag azért, mert a fejét ott támasztottak annyira közül, viszont nekem erre az jutott eszembe, hogy ez a Jiddai pálya, ez az óramutató járásával ellentétes irányba forog, szóval több benne a bal kanyar, ami meg jobbra visz ki. És szóval, hogy a jobb oldal felé terhel volna, hogyha úgy nézzük jobban a pálya, viszont neki pont, hogy a bal oldalon horpad be az a puha, egyébként tényleg tök puha anyagból lévő fejvédő. Ez nem tudom, hogy utalhat-e valamire. Én amúgy arra gondoltam ennél, hogy nyilván tudta is, hogy Jidda az egy ilyen szempontból jobbos pálya, és arra készült jobban, de az a néhány bal felé terhelő ív is azért ki tudta készíteni.
Csak én arra emlékeznék, hogy jó lenne, vagy legalábbis kérdezem minket tőletek, jó lenne, hogy az edzés nem tudta beugrott, azért volt
a szabad edzés nem tudta beugrott, azért volt
panasza a fejvédő keretre,
hogy túl puhát, túl vékony.
Valahogy a vastagságra, vékonysága rémlik nekem, hogy arra panaszkodott, hogy az egy vagy vékony, vagy vastag volt, és másikat kért.
Igen, és lehet, hogy aztán végül nem volt olyan vastagságú, vagy olyan ellenállású, amilyet ő szeretett volna.
Hát ugye erre vonatkoznak egyébként szabályok itt, bocsánat, hogy belevágok.
Nyilván van párféle, csak azt akarom mondani, hogy az általad felvetett dologra, hogy miért hagyott nyomot, hogy lehet, hogy végül nem, ő máshoz van szokva, és jobban hagyja a fejét egy kicsit mozogni, vagy nem tudom, és olyan keménységűt nem kapott, vagy nem pont olyat kapott, amilyet szeretett volna, és lehet, hogy csak ezért hagyott nyomokat. Most én is csak itt spekulálok, de pont nála volt valami panasz itt erre a fejvédő keretre.
Szóval Bence írt a kommentben, hogy lehet kicsit túlgondás ez az egésznek, de szerintem Theo Pulcher esélyeit nullázta le Bergman. Kérdés az, hogy mivel menne oda bárhova a francia egy ilyen ajánló levél, mert amit a brit visz. Ugye Pulcher a Zauber növendéke volt, most a múlt időben nem vagyok biztos, de ugye tavaly megnyerte a Forma 2-t, így a Forma 2-ben már nem versenyezhet, Forma 1-es ülést nem kapott, és hát így most el van.
Gyakorlatilag. Igen, de igazából nem is csak, szerintem nem is csak Berman, hanem ez a Forma 1 általános problémája, hogy nagyon sok fiatal kimarad, mert egyrészt kevés a csapat, és ennél a kevés csapatnál is annyira professzionális, edzett és komoly pilóták vannak, és olyan biztonságos már a Forma 1, hogy egyszerűen túl, nem mondom, hogy túl hosszú, nyilván mindenki örül, hogy senkinek nem lesz baja, de nagyon-nagyon hosszú karriereket látunk. És kevés helyre ott ülnek bent, beültek ezek a versenyzők, mennek 8, 10, 10 akárhány évet, sőt, 20-at is, mint Fernando Alonso, és nincs hova beülni, szóval nem Berman hibája lesz az, hogy Porsche, vagy az elmúlt jó néhány évben akárki az alsó kategóriákban jó szereplő pilóta nem kap helyet. És ez tényleg annyiban is Forma 1 hibája, hogy kézzel-lábbal hadakoznak itt az Andretti ellen, amelyik hozna legalább még két ülést.
Igen, mert itt azért sok olyan pilóta van, aki így jó indulattal is közepes teljesítményt nyújt, és már túl sok ideje itt ül, mint hogy kéne, és hogy bőven áthatatná helyét valami fiatalabb tehetségesen bemennek, de ugye mindeniknek van egy bizonyos indoka, hogy mondjuk olyan szponzorai vannak, vagy olyan közönséget vonz.
Vagy apukája van.
Vagy apukája van, igen. Úgyhogy itt ez is probléma, hogy vannak ilyen kirobbanthatatlan pilóták, akik nem tudunk mit kezdeni, nem tudják átadni a helyüket fiatalabb, tehetségesebb pilótáknak, mert megvan az a hátszélük, az a szponzoruk, az a projekciójuk, ami ugye ezt el lehet.
Egyébként, bocsánat, hadd vágják, közben nem kapcsolódik Szaúd-Arábiához annyira, de hogy te kiknek mondanád, hogy kívül tágasabb, hogyha te lennél a főfőnök?
Hát Sargentnek már nem hosszabbítanám meg a szerződését, az biztos, mert én értem, hogy ugye ő is tök jól teljesített az alsó kategóriákban, meg hogy most már azért is azt lehet látni, hogy nem csak, tehát nemzetiségi szempontból is nézik a rajtrácson a pilótákat, tehát ugye, hogy amerikai közönségnek tök jó, hogy van egy amerikai pilótája, úgyhogy nyilván ez is szerepet játszik az ő maradásában, de egyébként igen, Sargent Stroll ugye egyértelmű, plusz, hát, mint Joe-tól se vagyok annyira elájulva, hogy őszinte legyek, meg azért nem tudom, ez a nyilván egy következő kérdés, meg ez egy nagyobb vita alapja, de ez a Tsunoda-Ricardo páros is azért hát jobban kéne bizonyítaniuk ahhoz, hogy komolyabban lehessen velük számolni. Biztos vannak még olyan pilóták, akik így annyira nem hozzák a vált szintet, de nekem így hirtelen ők, akikre így gondolnék, hogy ha holnap jönne egy olyan hír, hogy valamelyik már jövőre nem kap szerződés hozzabítást, annyira nem lennék szomorú.
Egyébként pont ez, amikor említetted az előbb, hogy van, akinek a közönsége van, meg nekem tipikusan pont a Ricardo jutott eszembe erről, hogy én most pont figyeltem meg, ugye szoktunk így csetelni, hogy futam közben mi történnek, min háborodunk föl, vagy minek örülünk, de hogy például menet közben így, amúgy néztétek, hogy hol van Ricardo, és így az utolsó előtti helyen, 6 másodperccel lemaradva az előtte haladó Sargentről pont, aki szintén nem nyilván a legtehetségesebb pillanat a jelenlegi mezőnyben. Úgyhogy pont ez a kinek van meg a közönségére, a tipikus példa a Ricardo is, és ugye hogy indult a szezon, most így tényleg kicsit rátértünk itt az RB házon belül ügyeire, de kicsit rá is térhetünk majd részletesebben mindjárt, hogy majd Perezt kitúrja a helyéről, meg mi lesz vele, hogy lesz vele, hát nem hozza azt, amiért mondjuk tavaly visszahozták az Alfa Taurihoz.
Mondom, ha tegyem fel a kezemet, hogy én tavaly is utaltam erre, hogy szerintem nem veszélyezteti ő annyira ezt a Perez szerződést, és tényleg, nem, tényleg, egyszerűen belőle már rég kifogyott az igazi lendület, szóval szerintem ő maga szúrt el a saját karrierjét, mert lehetne mostanra, mit tudom én, még 20 futam győzelme, hogyha maradt volna a Red Bullnál, ehelyett kalandozott, meg összeszedte a pénzt a Renault-nál, meg utána a McLarennél is, ahonnan aztán mondták, hogy oké, fizetünk, de inkább nevezes. És ez van, szóval elpocsékolta a legjobb éveit, aztán most nem tudom, tényleg ő az, akinek neve van, meg van egy kis múltja, de meg szépen vigyorog, de hát ez sem lesz elég, hogyha a mezőny végén vigyorog, mert a szezon végére talán már sem fog. Egyébként igen. Én még hozzávenném, bocsánat, és átadom a szót, utána Bottaszt is bevenném ide a kívültágosabb körbe. Neki is van múltja, a szuperautóban tudod hozni ilyen győzelmet, de minek foglalja itt a helyet, szegény?
Igen, én csak azt az egy mondatot akartam elmondani, hogy így gondolkodik mindenki, hogy ugye ki lesz majd Verstappen csapattársa, ki jöhet Perez helyére, tehát a jelenlegi esetben, ha csak nem sikerül valami nagyot igazolniuk, akkor nem Tsunoda és nem Ricardo fogja Perez helyét veszélyeztetni. Mert viszont ahhoz meg, tehát náluk meg, hogyha Perez is szeretne maradni, mert most ugye ilyesmi híreket is hallottunk, hogy ő maga talán nem annyira biztos a folytatásban, meg ő egyébként aztán pont idén költözött a családjával Madridba, hogy ugye többet tudjon szimulátorozni, hogy ugye úgyis így próbálkozik, hogy jobban tudjon teljesíteni. Nyilván Perezen is múlik, hogy neki is meglegyen a maradási szándéka, de hogy így jelenleg nem a két RB-pilóta veszélyezteti az ő ülését szerintem.
Igen, igen. Tehát ez abszolút. Amíg hozza ezeket a pozíciókat, addig nem gondolom én se, hogy veszélyben lesz. Egyébként tényleg itt mondtam az előbb, hogy az RB-ről kicsit beszéltünk, ugye volt egy, szerintem a futam legzseniálisabb része volt, leszámítva nyilván Oliverman, hát ugye attól függ ki, hogy ítéli meg ezt a debütálást, de azért összességében nyilván mindenki ad neki legalább egy piros pontot. Viszont a másik zseni sztoria a futamnak az szerintem egyértelműen a Haas-é volt, akik itt eljátszották Kevin Magnussennel a hattyú halálát, begyűjtve minden büntetést, feltartva mindenkit, és Nico Hülkenberg még addig szépen ott hagyott mindenkit, a többiek meg csak lestek, hogy hát ezt hogy csinálták meg velünk, meg miért csinálták meg velünk, meg egyáltalán fair, tisztességese, hogy ezt megcsinálták velünk, na erre panaszkodott az RB, és ezt be is hoznám nektek, hogy ezt a lepattanó pontot, amit ugye, hát Stroll nem kapott meg, mert ő lett volna rá az esély, és csak kiesett, ugye ezt megszerezte a Haas, de tisztességes módon szerintetek, vagy ez már egy ilyen túl rafinált történet?
Szerintem egyébként igen, de azért, mert én ezekről a csapatutasításokról is sokszor úgy gondolkodom, hogy hiába panaszkodik valaki, hogy gyorsabb az előtte levőnél, hát akkor előzzem meg, vagy legalábbis olyan nyomást gyakoroljon rá, hogy vagy egy sávfékezésre kényszerítse, vagy bármi ilyesmire. Úgyhogy egyébként sportszerűtlennek nem mondanám, mert ugye ők erre panaszkodtak, hogy próbálnak az ilyen utolsókba belekapaszkodni, hogy ez mennyire sportszerűtlen volt. Szerintem elment. Tehát én ez ebből nem csinálnék akkora ügyet, mint amennyit ugye ők. Viszont nyilván joguk van erre panaszkodni, de szerintem egy nagyon jól kitalált dolog volt, hogyha már neki az úgyis a futama azzal a 20 másodperc büntetésre ugye el van intézve, akkor legalább a csapattársának legyen egy pontja.
Én nem tudom, én ambivalensen vagyok ezzel, mert alapvetően az a hozzáállása, mindig is a sportszerűséget tartom fontosnak, és a sportszerűség egyik része, legalábbis nagyon fontos része az, hogy az írott szabályokat betartják. Ilyen szempontból nyilván Magnussen kanyarlevágása nem volt szabályos, és nem tudom ki mennyire tudja, de az idei évre szigorítottak ennek a büntetésén. Ugye, amíg az előző években 5 másodperces büntetéseket osztottak, és az mindenki nevetve kiautózta, hogy legyintettek rá, a pilóták gyakorlatilag elkönyvelték, hogy oké, ez az ára, de elől maradok. Most már 10 másodperc jár érte, és Magnussen meg is kapta ezt a büntetést is, és ezzel együtt az ő futama úgy, ahogy veszett volt, de utána vezetett tovább, és az a dolga, hogy vezessen, szóval nem tudom, szabálytalan volt, de egyébként nem is volt akkora nagy, olyan durva ez a dolog, számtalan szaláttunk ilyet, csak idén ugye többen jutalmazzák, másrészt meg ugye az a dolga, hogy vezessen, és az pedig tényleg, hát a háznál gondolkodtak, használták az eszüket, használták mindkét pilótájukat, számolgattak, tavaly is ez ment, csak kisebb számokkal, most 10 másodperccel, vagy 20-szal számoltunk, és jó kiszámolták, és szerintem legalább történt valami, meg valamit csináltak, mert ugye többször panaszkodtam itt adásokban az ambíció hiányára, hogy miért nem próbálnak meg valamit, akár az élen, akár hátrébb, na megpróbáltak valamit, erre valók a kis csapatok, hogy erőben nem tudják hozni, de akkor legalább észből, meg taktikával, meg stratégiával valamit hozzunk ki. Szóval mellesleg ugye, ahogy mondtam, Magnussen meg is kapta a büntetését, meg aztán hátra sorolódott vele, egyébként nem olyan drasztikusan, mint ahogy elsőre gondolta volna az ember 20 másodperccel.
Hát ugye úgyhogy egy pozíciót vesztett azért, ezt gyorsan tegyük hozzá, ugye láttuk itt az előbb a képen is a YouTube-on bennünket élőben követők, láttuk, hogy micsoda vonat alakult ki mögött, tehát ez nyilván több mint 20 másodperc. Tegyük hozzá egyébként, amikor Hülkenberg már visszajött elé, akkor rögtön gyorsult egy 2 másodpercet a Dán, de hogy ugye a 20 másodperccel veszített volna egy csomó pozíciót, ha lekörözte volna őt is Verstappen. De a végén őt nem körözte le, meg azt hiszem a mögött jövő Albont még nem körözte le, és ezért a 11. pályapozícióval lett neki mindössze csak a 12., szóval csak egy helyet esett, mert hogy a körhátránynál ezt a plusz 20 másodpercet egész egyszerűen nem lehet kiszámolni, mert nincs mihez viszonyítani. Szóval még ebben is egyfajta zsenik voltak.
De megcsinálták, és tessék, így kell csinálni. Csinálja jobban az Alpine, csinálja jobban a Williams, vagy nem tudom, szóval, vagy a nevető Ausztrál, meg az ideges Japán, hogyha sikerül neki.
Igen, ott ehelyett
megye. Ahogy Debi is mondta, én is szoktam ezt mondani, hogy mindig szabad fékezni, meg ha valaki előttünk van, akkor tessék megelőzni, nem rádión történik az előzés, hanem a pályán.
Ehelyett megy ott a csapaton belüli vissza, ezt láttuk múltkor Bahrainbe. Ugye Ricardónál nem is mondtuk, hogy a verseny végén azért nyomott egy ilyen félpirouettet az első sikánban.
Úgyhogy még az is szegény.
Itt közben jött, hogyha már itt a belementél egy kicsit a büntetésekbe, azért nem menjünk el egy másik eset mellett, amire Szó Bence is felhívta a figyelmet. Tudom, Norriszt érzékelte a rendszer, de csak hardcore fannyai tartják ezt jónak, ami történt, mindenki más tudja, hogy Norris csalt. Erre az FIA vele nem, mindenki másra meg extrémen szörös szűven viselkedik. Hát ugye az jó, Norris csalt, az kicsit vérmes megfogalmazás, szerintem, de...
Norris hibázott.
Igen.
Mondjuk inkább így, Norris hibázott, nem hiszem, hogy tudatosan csinálta ezt, de valóban szabálytalankodott, az...
Hát a leg...
Legalábbis szemre szabálytalankodott, de...
Mindenki szerint szabálytalankodott, még a pilóta is így gondolja, a legárulkodóbb az volt, amikor kérdezték tőle a futam utáni egyik interjúban, hogy és ott a rajtnál mi volt, és akkor így ilyen furcsán nézett körbe, nem tudom, de hogy a testbeszéd meg a mimikáján egyértelműen látszott, hogy ez aztán kiugrás volt a javából, és egyértelmű, ugye a csalás az ott lett volna, hogyha amikor az elsőre indul, még égnek a lámpák, de már akkor nyomva tövig a gázt, és elmegy, és hát megtartja a helyét, meg minden, de hogy azért ilyenkor mindig benne van az ember, hogy basszus, túl hamar léptem, ő is lefékezett, és aztán amikor már kijöttek, hogy ilyen fáziskéséssel, ilyen ütemtévesztéssel indult, de ugye itt van a szabály, ami úgy szól, hogy csak és kizárólag a szenzorok adatai alapján lehet bárkit is büntetni ebben az ügyben, és mivel a szenzorok ilyen esetben azt mutatták, hogy Norris a limiten belül volt, ezért nem jár a büntetés. Ugye van ilyen limit is egyébként, hogy valami mozgás belefér, de ezt annak kiküszöbölésre találták ki, hogy amikor az autót berakják üresből egyesbe, akkor az mindig ránt meg döccent így egyet rajta. És ez akár lehet, mert 5 centi is, bár az már tényleg ilyen extrém, de hogy azért mindig hogyha néztetek már fedélzeti kamerás fejteteket a rajtoknál, akkor látszik az, hogy behúzzák egyesbe, és kicsit megugrik az autó. Nem, tényleg nem sokat, na erre találták ki, hogy ez a beugrás ne riassza az FIA-t, hogy kiugrott valaki a rajtnál, hanem ez a váltás miatti hézag, amit tényleg így engedélyeznek, hát valami hasonlót érzékelhetett Norrisnál is a rendszer, és ezért nem büntettek. És ilyenkor nincs az, hogy az emberi szem, meg a kamera, meg mindenki látja, hogy hát ez a fiú hova megy idő előtt. Ez van.
Egyébként ugye itt a nagyon egyszerűen, tényleg meg nagyon feketén-fehéren szenzorok megmondták, hogy ez nem számít kiugrásnak, de egyébként, hogyha nem így lenne, mit gondoltok, érdemelt volna a büntetés? Mert én feltételezem, hogy nem szándék nem volt benne, viszont valóban bemozdult. Ezért, ha nem a szenzor nem ezt mondta volna, hogy nem lenne szenzor, akkor ez büntetés jár, vagy nem?
Nyilván, hogyha nem lenne szenzor, akkor mivel szabad szemmel egyértelmű volt, meg már a közvetítésnél lehetett látni, hogy hopp, az kiugrás volt. Tehát, hogyha a szenzorról úgy beszélünk, hogy nem létezik, akkor nyilván, mert ugye szabályt szegett azzal, hogy kiugrott, de mivel ugye jelenleg az van a szabálykönyvben, hogy a szenzor a mérvadó, tehát hogyha a szenzor bejelez, hogy kiugrott, akkor kiugrott, hogyha nem jelez be a szenzor, akkor nem ugrott be. Nyilván ez esetben ezt felülírja, tehát a szenzor szava a döntő, viszont azért így beláthatjuk, hogy előnyhöz nem jutott.
Igen, szerintem viszont fekete-fehér a dolog, tudna lenni, hogyha nem ilyen szabályok lennének írva. Ez egy kiugrás volt, amit igenis mitetni kell, az atlétikában sincs az, hogy 100 méteres síkfutásnál valaki a pisztoly dördülés előtt neki lódul, még hogyha meg is áll, meg letérdel, ott is ugye mi van, ott ugye nem az van, hogy 5 másodperces büntetések, és akkor a 10 másodperces sprint 15, de hogy ugye ott úgy van, lehet, hogy az atlétika fanok ezt talán pontosabban tudják, de nekem a legutolsó emlékeim azok, hogy talán egy figyelmeztetés még belefér, ott ilyen sárgalaprendszer, de lehet, hogy van olyan verseny, ahol rögtön a kizárás, nyilván nem ezt mondom, hogy a Form 1-ben is rögtön a kizárás kéne, vagy valami, de szankcionálnám ezt is, igen, hogy benézted, igen, hozzátartozik a versenyhez.
Magad ellen beszélsz, Patrik, mert te magad is utaltál rá, hogy az lenne az igazi csalás, vagy valami, hogyha utána nem megindulna és próbálna kihasználni ezt a kiugrást.
Hát akkor így egy érvel csinálnak azt is, hogy mindenki elindul, amikor akar, adott a 305 kilométer, most nyilván túlzok, adott a 305 kilométer, és akkor majd kivonogatjuk az időket, hogy te 14 óra 1 perc 23 másodperckor indultál, te meg 14 óra 5 perc 50 másodperckor, és akkor ott a 4 percet számogatjuk ki, mondjuk, és akkor a 305-kört megtetted 1 óra 36 perc alatt.
Ez... Oké, okay, szóval akkor méltányosság ebben nincs, azt gondolja.
Én azt gondolom, hogy itt nem kéne.
Jó, oké, okay, csak kíváncsi voltam, nem mentegettem egyébként Norriszt, vagy inkább meg a szenzort se, de csak úgy kíváncsi voltam, hogyha nem szándékos, meg tényleg csak egy véletlen hiba volt, akkor az ére ugyanolyan büntetést.
Hát valószínűleg Perez hibája is véletlen volt, hogy benézte a piros lámpát, mégis megbüntették a boxban, mert ugye Perez nézte be a boxba a piros lámpát, amikor kiengedték. Hát nem direkt csinálta valószínűleg azt sem.
Őt legalább megbüntették. Szóval
hát akkor ott is fogalmazhatunk így, hogy ugye, bocsánat, nem vettem észre, de amúgy, hogyha láttam volna, nem megyek ki, hát de kimentél. Úgyhogy erre ugyanazt tudom mondani, itt is egy piros lámpa van, ami fogja mezőnyt. Úgyhogy erre ennyit tudok mondani. Igen. Itt nem igen beszéltünk egyébként még a többiekről, hogy amúgy mi van velük már, mint most itt a pontszerzőkre gondolok, de én egyébként megmondom a magam részéről, túl sokat nem tudok hozzáfűzni a Bahreini helyzethez, mármint, hogy leghasonlót láttunk Bahreinben, hogy a Ferrari az tisztán második erő. A Merci McLaren nekem ilyen vegyes felvágott, mikor hogy jön ki, amúgy most is láttuk, hogy egymással nem bírtak hol. Piastri üldözte ugye Hamiltont, aztán Hamilton Norriszt, és nem tudtak dűlőre jutni. Viszont nekem az Aston Martin helyzete különlegesebb ebből a szempontból, aztán, hogyha akartok, térjetek vissza az előző három csapatra is, csak hozzájuk emelném azt ki, hogy náluk érzem azt egyelőre, hát főleg Alonsoval, mert azért még mindig ő a tényező a csapatban inkább, hogy az év első harmadában legalábbis, nem mondom az egész évet, mert tavaly is láttuk a milyen fejlődési potenciálok lehetnek, de szerintem az első harmadában ők lehetnek az ilyen mozgó elemek az élmezőnyben, meg a középmezőny elejében, hogy mikor bele tudnak szólni akár a Mercik, McLarenek csatájában, néha fél perccel mögöttük érnek be, mint Bahreinbe, szóval náluk érzem azt, hogy ők fognak itt szintezni. De például most Alonsónak ugye inkább elő volt dolga, mint hátul.
Hát én nem tudom, igazából ugye az Aston Martin helyett inkább Alonsoról beszélnék, ez egyik. Másrészt meg én azt érzem, hogy valamennyi mozgás van az Aston Martinban is, vagy az Alonso Martinban, hogy kicsit humoroskodjak, de a többiek forma ingadozása is benne van, szóval nem pusztán tisztán a többiek ellen mozog a...
Ja, igen, ez nyilvánvalónak gondolom én is, de jó, hogy tisztába teszed, csak hogy talán náluk érzékelhet. Mármint úgy gondolom, hogy ha azt nézzük, eddig, jó, nyilván csak két futam telt el, de hogy a Ferrari is együtt mozog a Mercivel, meg a McLarennel, csak megvan köztük az a különbség, és az Aston Martinnál érződött leginkább ez a ugrándozás, hogy pályára eltér a különbség.
Igen, de szerintem két futam nagyon kicsi minta ahhoz, hogy ebből lássunk valamit, vagy mondhassuk azt, hogy tényleg az Aston Martinban nagyobb mozgás van, mint a többiekben. És ugye feladottan itt, hogy beszéljünk egy kicsit, ha akarunk a többiekről is. Nekem azért meglepő a Mercedes formája, mert ugye nem tudom ki mennyire emlékszik, de a tesztek után Hamiltonék arról beszéltek, hogy na, végre az idei autó kezelhető, beállítható, van benne potenciál. Ehelyett most azt látjuk, hogy ugyanolyan elveszettek, mint az előző két szezonban, és ami még aggasztóbb lehet a szurkolóik számára, az, hogy most Szaúd-Arábia során már kimondták, hogy nem is csak annyi, hogy nem tudjuk jól beállítani, lehet állítgatni az autót, meg lehet hátsó szárnyat cserélni, de ez egy nagyon szűk mesdje, amin belül mozognak ezekkel a beállításokkal, de a hátsó leszorító erő hiánya az sokkal alapvető problémája az autónak, és ezen nagyon keményen kell dolgozniuk, hogy valami legyen belőle. Úgyhogy megint egy küszködős idény várhat a Mercedesre. Nem tudom, Russellnek jó ez, rossz ez? Szerinted, mert nyilván Hamilton lelép neki, tulajdonképpen mindegy, bár jó lenne még több jó eredmény, de hogy Russellnek jó ez, mint csapat első számú pilótának az, hogy nem feltétlenül kell hozni a dobogókat, győzelmeket, mert az autó rossz, vagy inkább rossz, mert nem tudja megmutatni, hogy készen áll.
Szerintem egyébként annyira nem rossz, mert ugye hát ő addig egy Williams-be ült, úgyhogy ahhoz képest neki a Mercedes még mindig az, hogy hirtelen egy top csapatban, top pilóta mellett találja magát, úgyhogy meg még ugye nagyon fiatal. Én nem hinném, hogy ez most annyira rosszul éri meg, ő talán még türelmesebb a csapattal szemben, mint ugye Hamilton, aki ugye végigcsinálta velük a saját dominancia érájukat, meg ugye most Hamilton panaszkodott arra, hogy megint pattog az autó, ami ugye egy hatalmas problémájuk volt korábban, és úgy tűnt, hogy ezt ugye sikerült, hát nem, és ezt hogy teljesen orvosolni, de hogy egy teljesen elfogadható szintre hozni, és most megint pattogásra panaszkodott ugye Hamilton. Nyilván neki tényleg már, ahogy te is mondtad, Gábor, szinte mindegy, mert hogy ő biztosan elhagyja a csapatot év végén, viszont azért ő szerintem még azért csak szeretne egy győzelmet is összehozni a Mercivel, amire ugye jelenleg hát nincs túl sok esély, mert hogyha az egyik Red Bull ki is esne, akkor mindig ott van a másik, meg nekem egyébként meglepő volt pozitív szempontból, hogy a Ferrari elég stabilan a második most, nyilván két futam után nem lehet akkor a következtetéseket levonni, de hogy ők azért stabilan ott vannak a Red Bullok mögött, és én is egyébként a Mercedes, azt legalább a harmadik erőnek vártam, de akár még úgy gondoltam, hogy lehet, hogy a Ferrari-kat is meg tudják szorongatni, mert mi tényleg tök pozitívan nyilatkoztak az autókról. Úgyhogy nekem meglepő, hogy ők most hát ilyen harmadik, negyedik erő, talán ugye még a McLaren, amivel most így jól el tudnak csatározni így a harmadik, negyedik helyekért. Úgyhogy nekem meglepő volt egyébként, hogy a Mercedes idén még nem végzett ugye, a ötödik helynél jobban, és az is ugye múlt utamon Bahrainben volt rá, szóval ötödik. Hamilton meg kilencedik.
Most kilencedik volt, előtte meg hetedik.
Igen, úgyhogy ez nem túl erős.
Nem, valóban. Ez egy kicsit rosszabb kezdés, mint amire számítottak, és ugye tényleg Gábor, te is mondtad, hogy mondják, hogy baj van. Talán erre is érdemes ezt figyelni, hogy ez alakul-e bárhogy is Ausztráliáig, bár ilyenkor még az évelején nem igen szoktak nagy fejlesztési csomagok, meg világ megváltó újdonságok érkezni a formális autókra. El is mondták egyébként, hogy még Melbourne-ben is lehetnek bajok. És ha már Melbourne-ről beszéltünk, meg ugye lassan tovább állunk a közel-keletről, ugye a Forma 1-es csapatok már biztosan el is indultak, azért lesz mire figyelni a következő két hétbe, hogyha egy kicsit szélesebb skálán nézik a Forma 1-et. Nyilván a Red Bull ügy az egyik, ami tényleg napról napra változhat, hogy mi lesz. A legutóbbi hírek azok úgy szóltak már, hogy lehet, hogy tényleg Horner lesz az, aki már Ausztráliába SM kísérő csapatot, de aztán egyébként most az adás előtt olvastam, hogy a csapattól ezt egyébként cáfolták, és hát nem hallottátok, hogy Horner azt mondta, hogy bízik az egységben, erőben, körülbelül ez a reakció jött az Isten.
Egyébként ezt a délelőtt is volt, csak már néha nehéz is követni, hogy ki mikor mondta, tényleg néha egy-két óránként van, és nem is lehet tudni, mi a reakció, melyik volt előbb, de fene se tudja. Egyébként én tényleg továbbra is azt tartom, hogy tarthatatlan a helyzet. Horner szerintem bármennyire mondja akár még Jos Verstappen is, hogy kitarti a szezont, én ezen tudom elképzelni, ha csak nem jön valami óriási nagy leleplezés azt illetően, hogy ez az egész csapdába csalták Hornert, vagy hazudott a panasztevő, vagy szóval, hogyha valami ilyen nem bukik ki, hanem továbbra is csak így ilyen takarékon megy ez a munkai visszaélési botrány, mert erről mindig lesz szó, meg esetleg csöpögtetnek ilyen-olyan infókat, akár nem lehet így végigcsinálni egy szezont, és nem is azért, mert a pályán nem mennek jól a dolgok, hanem azért, mert tényleg a szponzoroknak, az egész Forma 1-nek kényelmetlen lesz ez az ügy egyre inkább. és szerintem valamikor a Red Bull tájt tulajdonosa is azt mondják, hogy jó, oké, nem tartogatjuk, nem fogjuk tovább a kezét. Mondjuk, hogy én megtörténik-e Ausztráliáig, hát nem tudom, én már igazából erre a hétre is el tudtam volna képzelni, vagy a múlt hét végére, úgyhogy én adok erre esélyt.
A másik a Forma 1 számra kényelmetlen, úgyhogy már ezt a kifejezést mondtad, és egyébként nagy csönd van róla egyébként, ezt hiányolják is a kommentelők, elsősorban a Facebookon találkoztam ezzel a vezes.hu per Forma 1 oldal cikkeit közétevő vezes F1 Facebook oldalon, szóval hogy például ott nálunk is találkoztam ezekkel a hangokkal, hogy igen, beszélünk sokat a Red Bullról, de hogy amúgy nagy a csönd például az FIA elnök Mohamed Bin Sulaym ügyeiről, ugye volt neki kettő, és az egyik az, hogy pont az egy évvel előzeti Szaúd-Arábiai nagy díjon szólt bele az eredménybe azzal, hogy Alonso büntetését elpróbálta vetetni, és aztán végül is sikerrel járt. Másrészt pedig ugye a Las Vegas-i pályaengedélyeztetési eljárásba próbált belefolyni, úgyhogy ugye az nem az ő hatásköre. Erről csönd van, és egyelőre tényleg ott volt például most is a hétvégén, ő osztotta ki az érmeket a dobogósoknak. Nem igen, beszél róla senki, semmi, nincsenek hírek.
Egyébként szerintem az ő helyzete is tarthatatlan lesz, hogyha ez a két ügy, vagy még előjön néhány, és szerintem a Forma 1-ben vannak olyanok, akik ennek nagyon örülnek, és valószínűleg biztatják is azokat, akik tudnak valamit, hogy még hozzanak elő néhány ilyen esetet. Szerintem simán belebukhat Szolám, és nem, nyilván ő nem a Forma 1-es szezonban gondolkodik, meg nem ahhoz igazodik a megbízatása, de hogy akár ő is bukhat idén, úgyhogy itt komoly vezéráldozatok lehetnek még ebben a szezonban minden oldalról, a Forma 1, a Forma 1-es csapatok, a nagy globális energiaital cég, meg az FIA részéről, kíváncsian várhatjuk, hogy kimaradt alapon a végére.
Hát meg igazából végül is valamilyen szinten igazságtétel lenne, hogyha ő most ebbe belebukna, mert ugye hasonló miatt került most a pozíciója, ugye Michael Masi helyett, akit szintén azzal vádoltak, bárha jól tudom, bizonyítatlanul, hogy ugye azért elég erősen bele szólt a 2021-es idénybe. Úgyhogy ha őt eltávolították, akkor azért a Benzula elmet is illene.
Szerintem egy félreértés van abból a szemben, hogy ugye Masi a Forma 1-es versenyigazgató volt, és az FIA elnöke.
Igen, de hogy úgy értem, hogy az ilyen versenybe beleszólás miatt.
Hát,
hogy így az eredménymanipulálás, ami miatt talán igazságos lenne.
Hát igen, erre keres választ egyébként még egy ügy, hogyha már itt az Ausztrál nagydíj előtt a híreket figyelnénk Forma 1 szempontból, ugye Felipe Massa is azt keresi, hogy az eredmény manipulálást végre az ő javára döntsék el, ez tényleg friss hír a csapatrádió előtt derült ki, hogy a Brazil elmegy a londoni legfelsőbb bíróságra, ugyanis a Forma 1 így nem igen foglalkozott az ő panaszaival és ügyével, és hát úgy tűnik, hogy tényleg komoly szintre viszi azt, hogy igenis 2008 Forma 1-es világbajnoka akar lenni, és nem csak a szívek bajnoka az évvégi utolsó körös történtek miatt. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt most két hétig futam, és aktív F1-es esemény nélkül leszünk, de mégis lesz mit szemmel tartanunk és követnünk.
Hát bőven, mondjuk nem hiszem, hogy Massa ugye két héten belül bárhova is jut, amikor nagyjából tavaly ilyenkor óta megy, mert körülbelül egy éve nyilatkozták lesz, hogy mi tudtunk róla. Csak nem léptünk, de Massa lenne a bajnok, ugye erre építette a Brazil az egész kampányát, amit azóta folytat. Azért Horner ügyét viszont figyelhetjük. Meg hát ugye az FIA, lesz mit azért,
az biztos. Lesz bőven.
Derment is, hogy Sainz meggyógyul-e, bár én gyanítom, hogy meggyógyul, hiszen igen. Már most kiugrott a kórházi ágyból, aztán ott volt szombaton, úgyhogy...
Tényleg úgy nézett ki, mint aki szó szerint megszökött a kórházból. Nem nagyon sietett a pedokba, de...
Ennyi és állapodott a sétát. Én lehetett érezni. Fáj neki a séta.
Igen, szóval egy szó, mint száz, lesz mit figyelni, de aktív Forma 1-es eseményekkel két hét múlva jelentkezik a mezőny, ugye Ausztráliából, hogy teljes legyen a kép, megint meg lesz ez az időzavar, ami az mögöttünk hagyott két hétvégén volt, csak most ugye magyar szempontból, mert hogy ugyan péntek, szombat, vasárnap lesznek az események, de hajnalban, itthoni idő szerint reggel 6-os időmérőkezdéssel, reggel 5-ös rajttal, vasárnapi rajttal, úgyhogy megkereket majd ne felejtsétek el jövő hétvégén beállítani. Jó hír viszont, hogy a csapatrádióhoz nem kell korán kelni. Március 25-én 19 órától várunk benneteket élőben a YouTube csatornánkon, a Vezes TV-n. Visszanézve meg, pedig, és visszahallgatva pedig bármikor, akkor nem vagyunk időhöz kötve. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Elnézést még egyszer, itt a menet közben meglévő technikai hibákért dolgozunk az ügyén folyamatosan. Ha tetszett az adás, akkor üssétek a lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok a csengőt, kövessétek Facebook oldalunkat, a Vezes F1-et, és olvassátok friss hírekért a vezes.hu/forma1 oldal, de csak az S. Szóval, köszönjük még egyszer a figyelmet, hamarosan találkozunk.
Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!